Ernő, tőled előre is elnézést kérünk, hogy rögtön egy ilyen intenzív témával kezdjük. Adakozás. De be voltál állítva rá, jó? Igazából mi most már hosszú hetek óta, sőt már hónapok óta egy programon megyünk végig. Van egy könyvünk, az a címe, hogy a sáfárság öröme. És ez igazából egy nagyon gyakorlatias, nagyon praktikus anyag, ha lehet így mondani, spirituális vállalkozók számára. Tehát olyan emberek számára, akik szellemi emberek, de közben cselekvőek, vállalkozóak, létre akarnak hozni valamit, tenni akarnak, és úgy akarják ezt tenni, hogy ez a szellemiségükkel összhangban legyen. És hát nyilván ez a könyv, amit alapul veszünk, szerintem egy ámulatosan átgondolt és részletes alkotás, úgyhogy nagyon sokat kapunk belőle. És történetesen a becsületesség után az adakozás a következő téma. Úgyhogy itt tartunk. Lazítsátok meg a pénztárcátokat, a görcsöt próbáljátok oldani a kezetekben. Jó, és azt hiszem, hogy nagyon hasonlóan, mint a becsületességnél, ez is egy végtelenül, egy nagyon-nagyon félreértett téma. Tehát, hogy nyilván attól a szélsőségtől indulva, hogy ezek az egyházak csak a pénzre mennek, onnantól azokon az átmeneteken át, hogy a vallásom előírja, hogy adjak, hogy az adakozással jó pontokat szerzek a mennyben, és így tovább. Tehát a félreértések, az egészen furcsa elképzelések tömkelegével élhetünk, akár mi is, nem? Tehát azért ezek minket se hagytak érintetlenül, nem? Tehát mi is a világban nőttünk fel, nekünk is megvannak az előítéleteink, az elképzeléseink. Lehet, hogy a te zsebedben is kinyílik a bicska, amikor körbe küldik a gyülekezetben a kosarat. Esetleg kétszer. És az embernek persze ott vannak ezek a természeti reakciói, és azt hiszem, hogy azért vagyunk emberek, azért vagyunk szabad akarattal bíró, felelős lények, hogy ezeket a reakciókat felülbíráljuk. Hogy tudatosan, meggyőződések szerint éljünk, és a szívünk mélyén lévő motivációkkal összhangban tudjunk cselekedni. És ez az adakozással is így van. Az első dolog, amit most megteszünk, az az, hogy imádkozunk. A második az, hogy leveszem ezeket a koloncokat magamról. Nem, fordítva. Az első volt, hogy levettem, és utána fog. Jó. Mennyei atyánk. Köszönjük neked ezt a reggelt. Hálásak vagyunk minden emberért, aki itt van, külön-külön, és imádkozunk azokért is, akiknek itt kellett volna lenniük, és nincsenek, és azokért, akik most nem tudtak itt lenni, és nem is kellett volna. A te kezedbe ajánljuk magunkat. Nem vagyunk elég nagyok, elég okosak, elég erősek ahhoz, hogy ezt az életet egyedül éljük. Sokszor azt hisszük, hogy igen, de legtöbbször csak azért, mert alulbecsüljük a feladatot, és figyelmen kívül hagyjuk az igazi nehézségeket. Szükségünk van rád, Urunk, arra, hogy vezess minket, hogy táplálj, hogy gondoskodj rólunk, hogy szeress, hogy adj nekünk, hogy a te adakozásodban mi meggazdagodjunk, és ebből a gazdagságunkból nagy lelkűen, örömmel, szívből mi magunk is adhassunk. Legyenek azok szellemi javak, legyenek azok anyagi javak. A te természeted adakozó, megosztani, átadni, nem megtartani, nem elrejteni, hanem közzétenni. Hadd legyünk mi is ilyenek. Szabadon, örömmel, szeretetből. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ezeknek a témáknak, amiket eddig tárgyaltunk, ha észrevettétek, a létjogosultságát az adja, hogy Isten természetének a részei ezek. Hogy valójában mi cselekvő emberek, azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan kell élni. Igaz? Azt a kérdést tesszük fel, hogy ha összhangban akarok lenni a valósággal, ami egy, azt hiszem, hogy egy jogos elképzelés, ugye? Tehát át akarok menni a sineken, miért nézek körül? Mert tudom, hogy az összhang keresése itt előnyös. Ugye, ha jön a vonat, akkor részemről az összhang, az ideális az, hogyha megvárom, míg elmegy. Ha ezt nem teszem meg, egyszerűen kárát vallom. Nem én vagyok a végső hatalom ebben a világban. Nem én hozzám igazodik minden. Akárhogyan csűrjük, csavarjuk, akármilyen dörzsöltek vagyunk, egy ponton észrevesszük, hogy a minket körülvevő valóságnak egy részét el tudjuk kerülni, és el is kell kerülnünk, egy részét pedig el sem tudjuk kerülni, hanem egész egyszerűen fejet kell hajtanunk, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Ez a bölcsesség. Egy sikeres vállalkozó azért sikeres részben, mert felismerte az őt körülvevő világnak, a gazdasági rendnek azokat a tényezőit, amiket felismerve, részben átalakítva, részben kikerülve, részben magát annak alávetve sikerre tudott jutni. Az ostoba ember az azt mondja, hogy nem kell nekem itt igazodnom semmihez. És megy vakon előre, és kárát vallja. Ugye a bölcsesség ez, felismerem azokat a területeket, ahol én tehetek, és ott teszek, ahol nem tehetek, de elkerülhetek, és elkerülöm, és ahol egyszerűen alá kell vetnem magam. Különbséget tenni a három között, és mind a háromban megtenni a megfelelőt, ez a bölcsesség. És ezért, ugye, ezért vagyunk itt. Mert rájöttünk, hogy nagyon sok olyan kérdése van az életnek, amely nem a természeti szinten gyökerezik. Egyszerűen a természet felettiben van a válasz. És ugye ez volt az első kérdés, amit feltettünk. Mi van a természet felettiben? Emlékeztek, ugye? És szeretek ide mindig visszamenni, mert ha nem ezen az alapon állunk, akkor megint csak a vallásunkat éljük. Mi azt a kérdést tettük fel, hogy mi a valóság? Mi van a természet felettiben? És tudom, hogy sokan sokfélét kipróbáltunk. Én materialista, ateistaként kezdtem, és minden utat végigjártam, de mindenütt szigorúan azt kérdeztem, hogy honnan tudhatom, hogy amit állítasz a természet felettiről, az valóságos. Honnan tudhatom, hogy amit állítasz, az minden részletét tekintve megfelel a valóságnak? Ugye sokszor mondjuk azt, hogy a Biblia igaz. És a Bibliáról be tudjuk bizonyítani, hogy az első mondattól az utolsóig igaz, a valóságot írja le. És onnan tudjuk, hogy az összes többi kijelentés nem igaz, hogy ellentmond a Bibliának. És az ellentétek kizárják egymást. Tehát, hogyha egy meg egy, az kettő, és én ezt be tudom bizonyítani, kell-e bizonyítanom, hogy nem három? Kell bizonyítanom? Miért nem? Mert az ellentétek kizárják egymást. Ha kettő, akkor nem lehet három. Mert hogyha ezt a játékot játszom, akkor bebizonyítom, hogy nem három, aztán megkérdezed, és nem is négy. Bebizonyítom, hogy nem négy. És nem is öt. Bebizonyítom, hogy nem öt. És nem is hat. És meddig tudjuk ezt játszani? A végtelenségig. Úgyhogy, ha be tudjuk bizonyítani a Bibliáról, hogy igaz, akkor arra a kérdésre, hogy hogyan kell élnünk, ez a könyv adja meg a választ. És az összes többi kijelentés pedig hamis. De hát Sanyi, ne viccelj, ennyire nem lehetsz korlátolt. Nem mondhatod azt, hogy a, mit tudom én, a Védák könyve, amely öregebb és régebbi, mint a Biblia, az nem igaz. Tényleg nem mondhatom. Oké, csak a Bibliában létezik igazság. Például az, hogy egy meg egy, az kettő, az le van írva, egyáltalán le van írva a Bibliában? Nincs? És igaz? Igaz. A Védák könyvében lehet igazság? Abszolút. Abszolút. Persze. Hogyne. Tehát igazából, ha semmi igazság nem lenne benne, senki nem olvasná. Mert kinyitnák, és azt mondják, hogy ezt az eszement baromságot, hát ennek semmi köze nincs az életünkhöz. A Védák könyvében van igazság. De, ha megnézed az egészet egybe, és megnézed a végkövetkeztetést, amire jut, az nem igaz. Mert gyökeresen ellentmond a Bibliának. De miért a Bibliához hasonlítod? Azért, mert a Bibliáról be tudtuk bizonyítani, hogy igaz. Na jó, és nem lehet ezt a Védák könyvéről is bebizonyítani? Nem. Próbáltuk. Nincs alap. Nincs semmilyen objektív viszonyítási rendszer, amely igazolná, mint kijelentést. Ez nehéz. Igaz, hogy nehéz? Tudjátok, miért nehéz ez? Mert innentől felelősek vagyunk. Tehát innentől nem ehetek meg mindent. Innentől úgy néz ki, mintha én különbséget tehetnék igaz és hamis között. Eddig nem volt meg az eszközömre, hisz nem tudtam megállapítani, hogy mi igaz és mi nem. Nem volt mércém. Hogy állapítod meg, hogy egy kijelentés igaz-e vagy hamis? Hát mindig összehasonlítással. Mivel hasonlítod össze? Hát a tapasztalatommal. És a te tapasztalatod az tévedhetetlen? Hát nem. Akkor a mások tapasztalatával. És az tévedhetetlen? Hát láttam már becsapott embert máshol is. És végül úgy döntöttük el, hogy mi helyes és mi nem, hogy így ilyen ráérzésre, nem? Vagy hogy ti hogy csináltátok? Vagy hittünk valaki másnak, és az ő mércéjéhez mértünk, de az is csak egy relatív mérce volt, vagy csak úgy ráérzésre. Az önigazságomhoz mérte. Igaznak tűnik, logikus. Egy csomó logikus dolog van, ami a levegőben lóg. Önmagában logikus, de nincs megalapozva. Úgyhogy oda jutottunk, hogy van Isten. És Isten az, akinek a Bibliában leírja magát. És ez nehéz. Mert innentől kinyitom a Bibliát, és nem csak egy jó könyvet olvasok Istenről, hanem igazságot. Olyat, amely vonatkozik rám. Olyat, amely megválaszolja a kérdést, hogy hogyan kell és érdemes élni. Úgy tűnik, mintha a szabadságfokom csökkenne. Igaz? Hát igaz, csináltam, amit akartam. És meg is tudtam ideologizálni. Mert mindig mindenkivel tudtam vitatkozni, hogy nekem miért van igazam veled szemben. Igaz? És logikus volt, hogy én jobban érveltem. És a végén, hogy győztesként kikerülve a vitából, nyugodt szívvel éltem tovább úgy, ahogy én akarok. És most úgy tűnik, hogy van valaki, akivel nem nyerhetem meg ezt a vitát. Mintha a szabadságfokom csökkenne. És ez azt hiszem nekünk keresztényeknek a legámulatosabb felfedezésünk. Hogy ez nem igaz. Hogy ez nem igaz. Isten jelleme miatt nem igaz. Isten nagyobb szabadságot ad nekünk a kőkemény, megingathatatlan igazság mellett, mint amilyen szabadságunk igaztalanul, abszolút mércék nélkül valaha lehetett volna. Ezt értitek? Mert Isten szeret minket. És a szeretete ugyan nem egy szentimentális, amely azt mondja, jaj, hát persze, hogy három. Egy meg egy, az három. Legyen úgy, ahogy te akarod. Ő nem szentimentális. Mindig azt fogja mondani, hé, fiam, szeretlek, de az kettő. De kegyelemmel fogja tenni. Soha nem ítél el a tévedésemért. Csak azt kéri, hogy értsek egyet vele. Soha nem ítél el azért, mert még nem nőttem fel hozzá. Soha nem ítél el azért, mert élek a szabadságommal. Csak egy valamit kéri. Emlékeztek a becsületességnél? Ki emlékszik rá? Mózesnek mit mondott? Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Mit jelent fedhetetlennek lenni? Úgyhogy gyors elszámolásban vagyok Istennel. és ezért nem vagyok fedhető. Uram, ne haragudj, 3 napig megint azt tanítottam, hogy 1 + 1 = 3. Bocs, lökött vagyok. Isten azt mondja, köszi, minden sűnem van. Fedhetetlen vagyok. Uram, megint lepofoztam az asszonyt. Tudjátok, ez az én gyengém. Figyelem Ernőt. De ne haragudj, nem lett volna szabad. Mire Isten azt mondja, oké, rendben, megtisztítlak minden gonoszságtól. Fedhetetlen vagyok. És ő előtte járok, nem bújok el. Nem játszom azt, amit Ádám, tudod, hogy majd élem a saját kis életemet. Ne haragudj, Ádám. Hogy élem a saját kis életemet, Isten elől elrejtőzve, abban a hitben, hogy ő nem tudja, hogy mit csinálok. És így, mivel nem vagyok előtte, ezért csinálhatok, amit akarok. Ő előtte járok, és fedhetetlen vagyok. Uram, neked igazad van, én tévedek. És ő azt mondja, hogy szabad vagy. Járj az én igazságomban és kegyelmemben, de fordítva mondja, az én kegyelmemben és igazságomban. Maradj meg a szeretetemben. Ez a 3 egy tökéletes összhangot hoz létre, amely miközben ragaszkodhatunk az igazsághoz, teljes szabadságot ad nekünk. És a végén oda vezet, hogy nem akarom azt mondani a 2-ről, hogy 3. Megszerettem az igazságot. Nem akarok becstelen lenni. Bár az voltam egész életemben, most valahogy nem akarok már, Uram. És az adakozást hülyeségnek tartottam, és azt gondoltam, hogy minden egyház csak a pénzre megy, és ha meg már olyan hülye voltam, hogy vallásos lettem, akkor meg is érdemlem, hogy a tizedemet beszedi a gyülekezet. De most már azt gondolom, hogy ez egy kiváltság. És valójában vágyom rá, hogy többet adhassak. Hogy nagyobb örömem legyen benne. Hogy része lehessek a te munkádnak. És ezt semmi más nem tudja elérni, csak az a csodálatos 3-as, amit a kegyelem, igazság és a szeretet jelent. Úgyhogy lássuk. Apostolok cselekedetei 20:35. Megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. És meg fogjuk nézni az adakozás bibliai indítékait és áldásait, aztán azt, hogy mennyit és hogyan adjunk, és aztán az új szövetség törvényeit, ha lehet ezt így venni, hogy vajon a tized az ránk is vonatkozik-e. És az első gondolata az adakozásról, hogy miért, és én ezt említettem már, ugye ezzel kezdtük ezt a kis bevezető gondolatot, hogy mert Isten természete adakozó. Feltettétek már ezt a kérdést, hogy mi az, tehát hogy van, tehát miért van az ember? Miért van a teremtett világ? Kérdeztétek már ezt imában Istentől? Gondolkoztatok már ezen? Ki az, aki ezen már gondolkozott? Persze, ezen gondolkozunk. Ugye, azt tanultuk a Bibliából, hogy Isten az örökkévaló múltban tökéletességben létezik, nincs időtlenül. Tehát ő nem szenvedett szükséget. Tehát nem azért teremtett, mert valami hiányzott neki. Nem hiány motivációból cselekedett, mint ahogy sokszor mi, ugye? Mi ezt csináljuk. Valami nincs, és cselekszem, hogy legyen. Neki megvolt mindene. Tökéletes kapcsolatban éltek, a Szent Háromságban egymással, egy Istenben 3 személy, minden gazdagság, minden létező, létezhető Istenben megvolt, van örökké. Semmi nem hiányzik neki. És ahogy megnézzük az emberi fajt, ugye? Hát egy elég macerás program. Hát gondolj bele. Megteremted Ádámot és Évát, és ez lett belőle. Csak nézd meg a 2. világháborút. Nézd meg a népirtást, ami kicsit délre tőlünk történt, egy 2 évvel ezelőtt. Mekkora macera? Miért akarta ezt Isten? És nyilván több oka van, de ezek az okok mind önzetlenek. Ezek az okok kifelé nézőek. Isten meg akar dicsőülni, és a dicsőség, a nagyszerűség megnyilvánulását jelenti, a megosztását. Ha valami nem dicsőül meg, akkor rejtve marad. Ugye? Ott van egy gyönyörű festmény, és le van takarva. Megdicsőül? Nem, senki nem látja. Nem mutatkozik meg a nagyszerűsége, és amikor lerántod róla a leplet, és a fény ráhullik, és látjuk, akkor megdicsőül. Isten ezt akarta. Azt akarta, hogy az a nagyszerűség, ami ő benne van, meg legyen osztva, hogy megdicsőüljön. És a motivációja a szeretet. A szeretet egy kifelé néző motiváció. Nem énnel kezdődik, hanem ővel kezdődik. Ő neki. A szeretet mit csinál? 16 dolog, ugye le van írva 1 Korintus 13-ban. És mindegyik arról szól, hogy a másiknak mi és miért jó. És én hogyan viszonyulok a másikhoz a másik érdekében. Ez Isten hozzáállása. Isten adakozó. És aztán mi emberek voltunk olyan lököttek, hogy elmentünk ettől az Istentől, még Ádámban, annó, és aztán mindannyian a saját életünkben. Azt mondtuk, hogy adjö, győzöm én ezt magam is. És mindannyian valamilyen mértékben, de függetlenül élünk Istentől. És ez a bűnnek, a céltévesztésnek a gyökere. Mindannyian halottak vagyunk. Ahol a halál ezt az elválasztódást jelenti. Elmentünk Istentől. Ez a bűn. És ez egy visszacsinálhatatlan dolog. Ez egy pecsétként ott van az életünkön. Bűnösek vagyunk, de Isten adakozó. Úgyhogy mit csinált? Egy János. Dehogy is egy János. János 3.16. Ki tudja a János 3.16-ot? Örök élete legyen. Mert Isten mit csinált? Úgy szerette kit? A világot, minden embert, hogy mit csinált? Adta kit? Az egyszülött fiát. Figyelj, ez nem kispályás dolog. Hányatoknak van gyereke? Hányan adnátok oda a gyereketeket bármiért? Isten odaadta értünk. Valahogy úgy néz ez ki, mintha az egyik testvért feláldozod a másikért. Vagy az egyiket a sokért. Jézus a fiát adta, értünk. Hogy aki csak hisz ő benne, mit csinál, hisz ő benne, annak örök élete legyen, és el ne vesszen. Örök élete. Miért amúgy elveszne? Igen. Miért? Mert szabadnak teremtettem, és ő elment, meghalt. És ez nem csinálható vissza csak úgy. Nekem tennem kellett ezért. És a Biblia azt tanítja, hogy nincs bűnbocsánat vérontás nélkül. Nincs elsikálás. Egy adósság akkor akkor szűnt meg, ha ki van fizetve. És a bűnnek van egy ára, a halál. És ezt a halált valakinek meg kellett halnia. És Isten azt mondta, a fiam fogja. Azaz én fogom, a Szent Háromság harmadik tagja. Én Isten fogok meghalni, hogy te élhess. Én adom önmagamat neked és érted, hogy te szabad lehess. Isten adakozó. Ez a valóság egyik legvégső tulajdonsága. Összhangban akarsz élni a valósággal? Először is térj meg, fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, és örök életed van. És utána fogadd el azt a természetet, amely olyan adakozó volt, hogy mindent odaadott, érted? És ahogy elfogadod, ne állj ellent annak, hogy lassan vissza is tükrözd. És ne csodálkozz, ha te is adakozóvá válsz. Ha egyszer csak észreveszed, hogy ott van benned a vágy, amikor látsz egy szükséget, hogy segíts. Hogy ott van benned a vágy, hogy része légy valaminek, hogy hozzátehess. Úgyhogy lássuk az adakozás indítékait. Szerintem az első indíték az ez, amit elmondtam. Összhang. Ugye a Róma 8 szerint mindannyian Krisztus képére formálódunk át. Olvassuk el. Róma 8. Ugye, ha azt mondom, hogy Krisztus, akkor azt mondom, hogy Isten. Tehát Isten képére formálódunk át. Azt mondja, kezdjük 28-tól, Roma 8:28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Az is, ha adakozom? Igen. Ha szeretet a motivációm. És mindjárt ezt meg fogjuk nézni, illetve előre is jelzem, hogy a lényege az adakozásnak a szívbeli motiváció, az indíték. Miért adsz? Nem az, hogy adsz, hanem hogy miért adsz. Ha helyes motivációval adsz egy egész picikét, tökéletes. Ha rossz motivációval odaadod a vagyonodat, semmi hasznod belőle. Semmi hasznod belőle. 1 Korintus 13 elejét is el fogjuk mindjárt olvasni. Miért? Mert Isten nem a teljesítményünkre hajt, hanem arra, hogy szívből értsük, hogy miről van szó, és hogy szívből, őszintén, a legbelső motivációink szintjén fogadjuk el őt, és tükrözzük vissza őt. És ő adakozó. És ő azt mondja, hogy én adakozó vagyok. Ha te adakozó vagy, miért? Vagy azért, mert szeretsz engem, és mert tanultál tőlem, és mert az én szeretetem megvan már benned is, és egyszerűen szívből akarsz adni, vagy valami másért? Mert az előbbi nagyszerű, ez a cél, hogy Isten fiai legyünk, akik visszatükrözik őt, mint az apa, aki az fél életét a fiával töltötte, és utána azt mondja, hogy innentől te viszed tovább a céget. Most te ülsz a trónra, ahol eddig én ültem, és tudom, hogy az én szeretetem, az én szívem fog a te uralkodásodban is tükröződni. Nem ez a célja Istennek? Nem egy családot akart? Ahol velünk megoszt mindent, és mindazt, amit megosztott velünk, aztán látja rajtunk visszatükröződni? És egy körforgás zajlik. Ő ad nekünk, mi elfogadjuk, adunk magunknak, adunk egymásnak, és aztán adunk neki is. Ha ő nem adná előbb, nem lenne mit adnunk. De ha ő adott nekünk, akkor a legtermészetesebb, hogy továbbadjuk. Úgyhogy minden a javunkra szolgál azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Mi a célunk? Mi az, ami Isten terve, hogy hasonlókká legyünk Krisztushoz? És ő adakozó. Ő adakozó. Ha be akarod tölteni a célodat részben, ugye ez csak egy része, akkor ne félj attól, hogy adakozó ember leszel. Jó, és akkor 1 Korintus 13-at nézzük meg. És itt mondtuk azt, hogy az adakozásnak a lényege a szívbeli motiváció. És itt a legfőbb motivációként a szeretetet kell, hogy meghatározzuk. Valójában a szeretet az egyetlen helyes motiváció, bármit is teszünk. Az egész életünket a szeretet kellene, hogy indítsa. És persze egy nagyon jó kérdés ezután, hogy mi a szeretet. Mert ha arra várok, hogy az a szeretet indítson engem, amit emberként ismerek, az a szentimentális kötődés, vagy az a pragmatikus öröm, amit érzek, akkor, amikor úgy érzem, hogy kapok tőled valamit, ugye, tehát szerelmes lettem, megtaláltam a mennyasszonyomat, és de gyönyörű, de szép, hogy fog engem szeretni, mennyi örömünk, gyönyörünk lesz együtt, hű, de örülök, és ezt hívom szeretetnek. És aztán, amikor nem kapom meg, amire számítottam, akkor ugyanezzel a lendülettel meg is gyűlölöm. És ahogy szoktam, lepofozom. Ugye? Ez a szeretet kéne, hogy motiválja az életemet? Akkor én egy pragmatista, bocsánat, állat vagyok, aki csak akkor csinálok valamit, ha hasznom van belőle. Akkor a világi ember azt tökéletesen csinálja. Mert ad, amikor kap, és nem ad, amikor nem kap. A szeretet motiválja, idézőjelben. Nem erről van szó, nem. A szeretet az 1 Korintus 13. A szeretet az egy hozzáállás, nem egy érzés. Az egy döntési sorozat, és nem egy érzés. Az valami, amit Istentől kell elfogadnom sokáig, mert nem is láttam ilyet még Isten nélkül, és ahogy én ezt tőle kapom, úgy elkezdem megérteni, elkezdek ebben szabad lenni, elkezdek ebben gazdag lenni, és elkezd ez belőlem túlcsordulni, és adok, és szeretek. A szeretet mindig ad. A szeretet ad egy mosolyt, ad odafigyelést, ad türelmet, ad megértést, ad igazságot, nem ad rosszat. És aztán lehet, hogy ad pénzt is, ad kenyeret, ad enni, az felöltöztet, az ad. Mert kell, miről beszélsz? Milyen kellről beszélsz? Normális? Hol élsz te? Ez a természetem. Miért lélegezni kell? Hát kell is, de mindannyiatok azért depressziós vagyok, mert a következő percben is 28-at kell léleznem. Teljesen ki vagyok. Nem, ez a természeted. Így élsz, és enni kell. Hát csak ha éhes vagy, de akkor meg öröm. A szeretet, ha indít, tedd. A szívbeli motiváció mindennek a lényege. És fogjuk majd látni, hogy Jézus csak ezt nézi. Ezt nézi. Az özvegyasszony két fillérje. Emlékeztek a sztorira? Ki? Oké, özvegyasszony két fillérje. Jöttek, ugye vasárnap volt, vagy mi szombat, szombaton mentek a templomba, ugye szombaton mentek. Jöttek, és gazdagok, tudod, dobták bele a kosárba. Jézus ott ült, és nézte. Dobták, sokat adtak. És jött egy özvegyasszony, és bedobott 5 forintot. Pink, és tovább ment. És később Jézus azt mondta, hogy bizony ez az asszony többet adott, mint bárki más. Mert mindenki a feleslegéből adott. Ő viszont a szegénységéből mindenét odaadta. Az az özvegyasszony, amikor bedobta az 5 forintját, üres volt a zsebe. Oké. Tehette ezt rossz motivációból? Dehogyis nem. Hát, igazából nem, mert Jézus ugye mondta, de elvileg megtehette volna. De nem. Ő szerette Istent, és egyszerűen azt mondta, hogy mit tehetnék az 2 filléremmel. 2 fillér? Annyi? Krajcát? Mit tudom én. Jobbat, mint hogy odaadom Istennek. És a motiváció minden. Azt mondja, 1 Korintus 13.1. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Ezek szépen szóló, de halott hangszerek. Egy cimbalmot megütsz, peng, és semmi élet nincs benne, aztán elcseng és csend van. Csináltam valamit, ami látszatra nagyszerű volt, de nem volt benne élet. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdítok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És itt felsorolta az összes spirituális hőstettet. Tanítok, hegyeket mozdítok el, profétálok, minden titkot ismerek, olyan bölcs vagyok, mint Salamon. De mindezt szeretet nélkül teszem. Mit mond? Semmi vagyok. Mintha Isten nem szeretné a képmutatást. Minthogyha nagyra becsülné az őszintességet. Nincs az a baj, hogyha nem szeretek. Miért mondom ezt? Mert hiszem, hogy 10 percből, 10 másodpercből, jó, ha csak egyszer szeretek. És a többi meg csak valami hasonló. De nincs ezzel baj. Miért? Mert ez nem tőlem jön. A baj azzal van, hogyha én ezt elrejtem. Ha azt mondom, hogy ez így rendben van. Mit csinálok ezzel? Uram, adj szeretetet. Uram, taníts meg szeretni. Uram, hadd szeressem a feleségemet úgy, ahogyan te szereted őt. Taníts erre. Formálj. tégy engem egy szerető emberré. És aztán minden, amit teszek az életben, annak a motivációja, hadd legyen ez a szeretet. És itt jön a lényeg. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és a testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Úgyhogy az adakozás első számú indítéka a szeretet. És olvassuk el 1 Timóteus 6.6.12-t. Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelídre, lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél, szép hitvallással, sok tanú előtt. Jó, itt nézzünk meg egy-két részletet. Olvassuk még el Máté 6-ot, 6-19-20-at, és aztán lépjünk vissza. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Jó, miről beszéltünk? Szívbeli motivációról. Miért csinálok valamit? És mondtuk az összhangot, mert Isten ilyen, mondtuk a szeretetet, mert ez a valóságunk végső rendje, ez a végső motiváció. És mindeközben élünk egy olyan világban, amely anyagi. Anyagias és anyagi. Porból van, részecskékből. És ez az, amihez kötődünk. Ez az, amit elsődleges környezetként felfogunk, és amely alapján többnyire a döntéseinket természetességgel meghozzuk. És ebben ez a világ manipulál minket. Ez a világ csábít minket. Ez a világ megpróbálja elvonni a figyelmünket a természet feletti szempontoktól. És igazából ezek a versek, amiket felolvastunk, minthogyha egyfajta aszkétizmust, vagy egyfajta lemondást, egyfajta önmegtartóztatást tanítanának nekünk. És igenis, meg nem is. Én azt gondolom, hogy amit Isten tanít, az az, hogy igen, legyél önmegtartóztató vízszintesen, mondjatok egy jó szót, legyél lemondó, legyél eleresztő, legyél, a kereszt szól erről, hallj meg annak, ami vízszintesen történik, ami csak vízszintesen történik. Ugye itt van az, hogy valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy a szerzetesek csinálták jól anno, csuha, vagyonomat odaadom, mezitláb, szegénységben járok, nem akarok meggazdagodni. Van ruházatom, a csuhám van, eledelem, a kenyér, meg a víz, megelégszem vele, és állati szellemi vagyok emiatt. Mert ezt sok a történelem során, időszakokban így értelmezték. De nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, amit a kereszthordozás jelent. Aki naponként nem tagadja meg önmagát, én értem, és nem veszi fel a keresztjét, és követ engem, nem lehet az én tanítványom, kicsit szabadon. Ez a kereszthordozásról szól. Arról szól, hogy ha nekem van egy vízszintes kötődésem, meg akarok gazdagodni, és elsősorban ez szerint jár az agyam, elsősorban ez a motivációm, én nyerességet akarok szerezni, mindentől és mindenkitől függetlenül, akkor bizony esztelen és káros kívánságba estem, amely sok fájdalmat fog okozni nekem. Ehelyett Isten mit mond? Ne keresd ezt, keres engem, nézd rám, fogadj el tőlem, és ha valami hiányod van, akkor mondd el nekem. Ha valamilyen célod van, azt a célt állítsd föl én előttem, tervezd meg velem, és az én vezetésemmel menj rajta végig. Meg akarsz gazdagodni? Miért? Ez egy nagyon jó kérdés. Miért? Nem kötekszem. Én mondtam nektek, hogy én számítok rá, hogy meg fogok gazdagodni. De nem azért, mert meg akarok. Merész kijelentések, lehet, hogy nem fogok, nincs ezzel gond. De lehet, hogy igen. De nem akarok. Úgy értem, nincs semmilyen természeti kényszerem rá, hogy meggazdagodjak. Ha nem gazdagszom meg, és az elkövetkező 2 éven belül elszegényedek, és megint körülbelül annyi pénzem lesz, mint 8 évvel ezelőtt, de Isten velem lesz, és a hitet nem hagyom el, semmi gondom vele. Semmi gondom vele. Kevesebb fizikai lehetőséggel fogok élni, látszólag. De. Úgyhogy akkor miről szól ez? Ez arról szól, hogy miért? Ez a lényeg. Miért akarsz meggazdagodni? Hát megmondom neked miért. Azért, mert az élet csak akkor ér valamit, ha az embernek van valamilyen. Oké? Azért akarok meggazdagodni, mert annyi mindent kínál az élet. Játékszereket, vagyontárgyakat, élményeket, utazásokat, szép kocsit, mindenfélét, ami kell, ez az élet öröme. És tudod mit, ha én ezt nem szerzem meg magamnak, akkor kicsoda? Még jó, hogy meg akarok gazdagodni, mert ki akarom venni a legtöbbet az életből. Nem érted ezt? Én egy felelős ember vagyok. Persze, hogy meg akarok gazdagodni. És mit szólsz ehhez? Nekem megvan mindenem, mert a világ mindenség ura az én atyám, aki végtelenül gazdag. És tudod mit? Ő már mindent nekem adott. A fiával kezdte, és vele együtt minden az enyém. Nem tudom, hogy mikor rendeli ki nekem, azt ő jobban tudja, mert ő szeret, és a legjobbat akarja nekem. És azt gondolom, hogy mindig minden szükségessel rendelkezni fogok az életben, sőt, bővölködni fogok. Akár meggazdagszom, akár nem. Miért? Mert van egy Istenem, aki szeret engem, és akinek van hatalma arra, hogy bőségben és áldásban járasson. Akár sok pénzem van, akár kevés. Melyik tetszik jobban nektek? Az utóbbiben több öröm, utóbbiban több öröm van, több nyugalom. Az utóbbi dicsőíti Istent, az előbbi meghazudtolja Istent. Az előbbi azt mondja, hogy Isten tojik a fejemre. És ha én nem húzok bele, akkor bizony elvakarodok itt valahol a porban. És annyi nyomorultól és a célomat elvétve és semmiként végzem. Mert vagy én törődök, vagy senki nem törődik. Na ez meghazudtolja Istent. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy legyen ő az elsődleges motiváció, legyen ő a fókusz. És ha ad neked elhívást arra, hogy meggazdagodj, akkor ő azt fogja mondani, és végig fog rajta vezetni. Salamon a világ leggazdagabb embere volt, Isten embere volt. Az ószövetségi időben egy csomóan gazdagok voltak, és gyakorlatilag a szellemiségnek, az Isten áldásának a gazdagság volt az egyik jelképe. Az újszövetségi időben nem, itt nincs ilyen ígéret, nem is számítunk rá. Alkalmanként előfordul, hogy valaki valakinek Isten egy olyan elhívást ad, aminek a kimondott gazdagság is része, de amire mindannyian számíthatunk, az a bővölködés, amit az előbb említettem. Az, ahol a szükségeimet az ő dicsőségének a gazdagsága szerint betölti, és mindig minden szükségessel rendelkezem, és bővölködöm. Akár van pénzem, akár nincs. És ezt nem tudom, hogy csinálja, de csinálja. Ez az én bizonyságom. Visszanézek az életemre, és amikor havi 15 ezer forintom volt, bővölködtem. És megmondom őszintén, most, amikor jóval többet keresek, nem bővölködöm jobban. Habár Isten megáldott, és habár hálás vagyok az életem minden egyes kicsi részletéért, de ha meg kell mérnem őszintén, hogy a lelkem állapota, a lelkem öröme, nem a játékszerek száma és a, tudod, a ház nagysága, hanem a lelkem öröme, mikor volt nagyobb? Nincs különbség. Azt gondolom, hogy bővölködtem akkor is, és bővölködöm most is. Micsoda szabadság ez, nem? Emlékeztek vállalkozóként? Így lehet cselekedni, így lehet merésznek lenni, így lehet merni, mert nem számít. Esek vagy kelek, Isten velem van, és élni fogok, ez a lényeg. Akár meghalok, akár életben maradok. Élni fogok. Ez a lényeg. Úgyhogy az első gondolat ez, hogy az adakozásra nagy szabadságunk van. És a másik, amit mond, ugye, csak még egy mondatot hadd emeljek ki, ugye minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Én azt hiszem, hogy aki szereti a pénzt, annak nehéz adnia. Ugye? De mit jelent szeretni a pénzt? Hányan szeretitek a pénzt? Az őszinték fölteszik a kezüket. Melyik értelemben? Világos. Mint szolgát, én nagyon szeretem. Ő az én szolgám. Használom. És hogyha van, akkor eszköz van a kezemben. Ha van, akkor Isten adott nekem csáfárságot. De nem szeretem, mint a biztonságomat. Nem szeretem, mint az uramat. Nem szeretem, mint a dicsőségemet, nem szeretem semmilyen egyenes feltétel nélküli szeretettel. Istent szeretem. És ha ő ad nekem bármit is, hálás vagyok érte, és sáfárként felelős. Az a szeretet, amiről itt szól, az megint ez a vízszintes. Az én Istenem a pénz. Azaz, nekem a pénz parancsol. Ahol a pénz van, ott vagyok én is. Hol van a szívem? Ahol a pénz van. Hol van a kincsem, ahol a pénz van. És kész. És már nem vagyok a magam ura. És biztos, hogy nem Isten az, aki vezet. De amúgy a pénzzel semmi baj nincs. És húzzatok bele, legyen minél több. Hogy tudjatok sokat adni. Kicsit most viccelek, de hé, ha vállalkozó vagy, ha az az elhívásod, hogy dolgozz, ha ez az elhívás, nem biztos, hogy ez az elhívásod. Itt sokatoknak nem ez az elhívása. Azért vagytok csak itt az üzletember találkozunk, mert minden héten okosokat tanítunk. De nem vagy üzletember. Akkor örülj annak, ami vagy. És élj, ahogy Isten vezet. De ha az az elhívásod, hogy vállalkozz, akkor Isten dicsőségére, ő előtte nyugalomban kegyelem. Húz bele! Jó értelemben. És csináld a vállalkozásodat, ahogy csak tudod. És ahogy Isten vezet, termeljen a vállalkozásod, amennyit csak tud. Élj jól belőle, és adakozz bőségesen. Fogjuk ezt még nézni, de... Jó, és a másik, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem a mennyben. Miért? Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Oké. Ha a földi élet, nem, ha az egész létünk csak az a 70 év, amit eltöltünk itt a földön, akkor van-e értelme a jövőre félrerakni? Úgy értem, a mennyei jövőre. Hát akkor nincsen, nem? De hogyha a földi életünk olyan, mint egy rövid nyaralás, amiről nem sokára hazaérünk, akkor van-e értelme az otthoni bankszámlán egy kis pénzt hagyni? Akkor van, nem? Hát úgy értem, már csak 3 nap van a nyaralásból, már csak 2, már csak a mai nap, már ott vagyunk a reptéren, mindjárt leszállunk. Gyűjtsetek magadoknak kincseket a mennyben, ahol az megmarad. Hogyan gyűjtesz magadnak kincset a mennyben? Úgyhogy helyes motivációval csinálsz. Mindent, amit helyes motivációval csinálsz, az kincs a mennyben. Nem csak az adakozás is. De minden, amit szeretetben, amit hitben csinálsz, az egy félretett kincs a mennyben. És a legnagyobb jelentősége pedig nem az, hogy a mennybe úgy mész, hogy nem nincs telen vagy. Ugye, mert semmit nem vihetünk el innen, ezt olvastuk az együtt, mesztelenül megyünk, kivéve azt, amit már a Földön, a mennyben helyeztünk el, ugye? Ez az, amit hitben csináltunk, amit Istenre nézve csináltunk. Tudod, befogtam a számat, miközben a feleségem perelt velem. Pedig lett volna mondani valóm. Miért fogtam be a számat? Mert nem jutott semmi jó az eszem. Nem, azért fogtam be a számat, mert Isten csendesen rátette a kezét a vállamra, és azt mondta, szeresd. De hát nem hallod, mit mond nekem? Te hallom. De a te dolgod nem az, hogy szereted őt? Most van itt a lehetőség. Ahogy 10 perccel előbb szeretted, azt a világ is meg tudja csinálni. Mert akkor kedves volt. Most nem az. Most szeresd. De hogyan? Hogyan? Úgy, hogy én nagyon szeretlek téged. És mindent megteszek, érted? Én veled vagyok. Az életed biztonságos. Az életed garantált. A jövőd tökéletes. Én a te Istened. Veled vagyok. A fiam vagyis a trónomon fogsz ülni egy nap. Szeresd. És elfogadom ezt, és befogom a számot. Hitben. És a mennyben kincs gyűlt. A mennyben kincs gyűlt. Nem tudom, hogy történik. De ott valami létrejön, valami ott marad, ami soha nem múlik el. Amiről emlékezni fogunk az örökkorok korain át. A te tetteidről, a buszjegyről, amit kiukasztottál, az imáról, amit elmormoltál, arról a csendről, amit bevállaltál szeretetben. És ez az egyik. De a másik az az, hogy ahol a kincsed, ott lesz a szíved. És ezzel befejezzük ezt a mai üzletemben találkozót. Ahol a kincsed, ott lesz a szíved. Minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, fiam. Ezt mondja példabeszélek. Minden féltve őrzött kincsnél. Miért? Mert onnan indul ki az élet. Hú, ezt nem is értjük, ezt a mondatot. Óvd a szívedet, a szív a motivációk, a legmélyebb, legbelsőbb indítékok helye. Óvd, mert ahol a szíved van, oda néznek a kapcsolataid. Onnan indul ki az élet. Ami felé a szíved húz, azzal lesz kapcsolatod. Ha a szívem a pénz felé húz, mivel lesz kapcsolatom? A pénzzel lesz kapcsolatom. Ha a szívem a feleségem felé húz, és csak felé, mivel lesz kapcsolatom? A feleségemmel lesz kapcsolatom. Ahol a kincsem, azaz ahol az én értékem, ahol az a dolog van, amit én nagyra értékelek, oda fog húzni a szívem. Ugye láncreakció. Azt mondja Jeremiás könyve, hogy de hát mást szeretek, mit csináljak? Mondja a zsidó nép Izrael Istennek. Mást szeretek. A szívem máshoz húz. Persze, hogy megcsaltalak, mert mást szeretek. Hát még úgy meg is értjük, nem? Azt mondjuk, hogy megértjük. De nem. Mert mielőtt mást kezdett szeretni, elkövetett valamit. Mást választott kincsként. Sokáig nézte azt a mást. Sokáig szemlélgette. Sokáig értékelgette. Sokáig ízlelgette. Míg szépen kincsé vált az a más. És ahogy kincsé vált, a szíve szépen odahúzott. És akkor már azt mondta, hogy de hát mást szeretek. De előtte ő döntötte el, hogy kit nézeget, hogy kit ízlelget, hogy kit szemlélget. Mert ahol a kincsed, ott van a szíved. Úgyhogy ne gyűjts magadnak kincseket a földön. Azaz, ne úgy járjon az agyad, hogy mi lesz itt még, hogy lesz itt még, kivel, hogyan, mikor, és e körül jár az agyam, és a kincsem itt van a kincsem, és a szívem is itt van, és úgy élek, mint egy mongoloid idióta. aki nem is tudja, hogy van Isten, aki nem is tudja, hogy eljön a halál pillanata, aki nem is tudja, hogy lesz egy örökké valóság, aki nem is tudja, hogy azt fogja aratni, amit vetett. Ne gyűjts magadnak kincseket a földön. Gyűjts a mennybe. Azaz az összpontosításod, az ízlelgetésed, a méricskélésed, az oda fölnézzen. Istenre és az ő országára és az ő országának a dolgaira. És mi történik? Lesz kincsed a mennyben, a szíved valamilyen egyszerű természetességgel Istenhez és az ő dolgaihoz vonzódik. Nem képmutatásból és vallásosságból, hanem hey, én Istennel járok, és fedhetetlen vagyok. És tudod mit? Uram, itt van a vállalkozásunk, mit csináljunk vele? És Isten azt mondja, megáldom a vállalkozásodat. És egyszer csak azt látom, hogy vannak javaim a földön, de ezek nem kincsek. Ez csak a sáfárságom. Ez a játék, amit játszunk. Ez az a dolog, amit Istennel épp csinálunk. És mindennek értéke van, mert Istenben minden a helyére kerül. A feleségem, a söprögetés, a buszjegy, a gyerekem, a vállalkozásom, a pénz, a szegénység, a gazdagság, minden a helyére kerül egy olyan értékkel, amely megkérdőjelezhetetlen, örökkévaló, minden. Tudod mit? Minden. Hatalmas, amit csinálok. Nincs egyetlen egy perce az életemnek, ami ne lenne hatalmas, ami ne lenne monumentális, mert Isten előtt járok. Söprögetek otthon, garázs előtt szépen. A feleségem örül neki. Elmosogatok, mert annak is örül. Söprögetek. És örökkévaló dolgot csinálok. Tudod, beszélgetek egy testvérrel, és rászánom az időt, és mondok neki három, remélem, értelmes szót, és örökkévaló értéke van. És a postással megállok, és nem mondtam még neki semmit Krisztusról, csak annyit, hogy keresztény vagyok, de beszélgetek vele, és örökkévaló értéke van. Miért? Mert Isten előtt járok. Csak ezért. Csak ezért. Mert ő a kincsem. Mert őt keresem. És az élet a helyére kerül. Küszködés nélkül. Jó, és mindig így csinálom. A nagy tüdőt. Dehogy is. Néha fölkelek, és a lelkem a porhoz tapad, és ott is marad. Amíg legközelebb észhez nem térek. És akkor azt mondom, hogy Uram, eleveníts meg. Csurgott a nyál a számból, elbambultam egy picit. De most újra látlak. Kavarj föl engem. És nem, a számláim nem számítanak. Kifizetjük őket. Te, meg én. Ugye, te adod a pénzt, és én elmegyek, és befizetem. Nem, semmi nem gond. Az a gond, amiről te azt mondod, hogy gond, az gond. De ha te nem mondtad, hogy gond, akkor nem gond, Uram. Bocsáss meg, aggódtam. De csak azért, mert összezavarodtam. Levettem a szememet rólad. Úgyhogy esek, kelek. Nem vagyok. Ti tudjátok, hogy én aztán nem vagyok szuperember. Csak egy ember, akit Isten nagyon szeret, csak úgy, mint titeket. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áldj meg minket. És annyira hálásak vagyunk ezért a nagy-nagy szabadságért, ezért a nagy-nagy szeretetért, amit kapunk tőled, hogy semmit sem kell, de mindenre megvan a lehetőség. Hogy amit teszel, olyan természetesen teszed, olyan mélyen, olyan valódian, hogy nincs szükség, nincs helye a képmutatásnak. Csak élünk, hagyjuk, hogy szeress minket, és minden egyéb az a te dicsőségedként, gyümölcsként magától létrejön. Ez csodás, Urunk. Köszönjük. És ha van köztünk valaki, aki esetleg még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor csak tedd meg, ez nagyon egyszerű, ő egy ajándék. Ő a legnagyobb, az egyetlen igazi ajándék. Csak egyszerűen fogadd el, mint karácsonykor egy kisgyerek fogja a csomagot, és kibontja, az övé, elfogadta. Krisztus egy ilyen ajándék. Ha hiszel ő benne, mint a megváltódban, örök életed van, csak mondd neki, elfogadlak, Jézus, ments meg engem. És aztán segíts egész életemben. És ha egy nap meghalok, akkor vigyél a mennybe, adj örök életet.
a te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen.
Ez egy nagyon érdekes gondolat. Ez tegnap jutott az eszembe, hogy ugye a kereszténység egy kizáró vallás. Ugye? Tehát mi azt mondjuk, hogy nekünk igazunk van, és mindenki más téved. És ez így nem igaz. Tehát erre tegnap jöttem rá, hogy ez így nem igaz. A végkövetkeztetésben kell, hogy azt mondjam, hogy mindenki más téved, de amúgy minden vallásban rengeteg igazság van. Tehát olyan életbölcsesség, amivel így összemosolygunk. Tehát ami igaz, és ami abban össze kell, hogy mosolyogjunk, mert igaz. Tehát, hogy ami itt azt hiszem, hogy a necces, a húzós, az, hogy az örök élet kérdésében és Isten személyének és végső lényének kérdésében van markáns különbség. Ez, te nagyon viccesen mondtad, és ez tetszik nekem, hogy te több névre hallgatsz. De valójában Ernőnek hívnak, igaz? Ez a neved. És te persze hallgatsz a Péterre is hallgatsz. És ebben Isten elég ilyen. Tehát azt mondja, hogy jól van, szólíts Péternek, nincs gond. De ha tisztelsz engem, akkor odafigyelsz rám. És ha én megtanítom neked, hogy Ernőnek hívnak, akkor egy ponton nem baj, ha elfogadod, hogy Ernő vagyok. És aztán az sem baj, ha Ernőnek szólítasz. És eddig azt gondoltad, hogy magas vagyok és szőke, közben nem vagyok se magas, se szőke. Persze taníthatsz rólam úgy, hogy magas vagyok és szőke, de egy ponton nem bánom, ha elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. És most itt van a veszélyes pont, minden vallás azt mondja, hogy én tudom pontosan, hogy milyen Isten. És maradjunk abban, hogy az a jó hozzáállás, ha azt mondjuk, hogy Isten, te taníts engem arról, hogy milyen vagy. És én így akarok fölkelni minden reggel. Én így akarok a pulpitushoz lépni mindig, hogy Uram, te taníts minket önmagadról, és én is tanulni akarok. És ugye, mert nekem ez a hozzáállásom, ezért én, amikor megtértem, én nagyon akartam tudni, hogy miért kéne nekem komolyan venni a Bibliát. És Péter mesélte nekem, hogy ti sokat beszélgettetek már ezekről. És nekem nagyon fontos volt, hogy ne csak úgy valakinek higgyek, hanem hogy valamilyen objektív alapja legyen annak, hogy én miért képzeljem Istenről azt, hogy ő egy szent háromság. Hát azért, mert ő mondta magáról, hogy az. És ugye itt jön az isteni kijelentés ellenőrzésének a kérdése. Ugye itt vannak mondjuk a mormonok, akinek megjelent, ugye, úgyhogy, tehát neki megjelent, ugye, Joseph Smithnek az erdőben megjelent Moroni, az angyal, és átadott neki két tekercset, azt hiszem, és adott hozzá egy arany szemüveget, amivel el is tudta olvasni, és azt állította Moroni, hogy ő Isten angyala, és ez Isten új kijelentése. Ez a sztoriuk. Tehát, hogy ők sem mertek a légből kapottan hozni egy új üzenetet, valahogy össze kellett kötni Istennel. De ezen a ponton nekem nagyon keményen azt kell kérdeznem, hogy tényleg találkoztál Morónival? Ki az a Moróni? Honnan tudod, hogy a Morónit Isten küldte? Hol vannak erre az objektív bizonyítékok? És te játszhatsz itt vallásosdít, de addig, amíg nem tudod ezt bebizonyítani, hogy ez a mindenható teremtő Istennek a kijelentése, addig ne haragudj, muszáj figyelmen kívül hagynom. Muszáj, mert az a kijelentés, amit én követek, az bír ezekkel az alapokkal. Jogi történelmi bizonyítékok tömkelegével, olyan nagyságrendben, ami nem csak az isteni kategóriával mérhető, a végtelenhez közelítő bizonyosság. Úgyhogy amire így jutottam, az, hogyha az üzenet egészét nézzük, tehát hogy végül is mi a végkövetkeztetés, és Jézusnak, és a Bibliának ez a végkövetkeztetése, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát ugye sok vallás mondja, hogy sok út vezet Istenhez, és én inkább azt mondom, hogy sok út vezet az ajtóhoz, de csak egy ajtó van, és az Jézus Krisztus. Miért? Mert, és akkor itt jön az a nagy rakás bizonyíték. De ugyanakkor, ha megnézünk 100 vallást, mind a 100 vallás fog jókat mond, igazságokat mondani emberi szinten, és jó néhány fog igazságokat mondani Istenről is. És azt fogjuk látni, hogy mondjuk elbeszélgetek egy Krisna tudatú emberrel, és sok mindenben bólogatni fogunk. És aztán lesz néhány pont, ahol ütközünk. Tehát, hogyha az az ember, aki elfogadja Jézus Krisztust, mint a megváltóját, üdvözül, és az, aki nem fogadja el, elkárhozik, azaz a Biblia által valóságosan tanított pokol nevű helyre jut, ami az Istentől való végső és visszafordíthatatlan elválasztottság helye, akkor ezen a ponton tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a kereszténység egy kizáró vallás. Mert tényleg azt mondjuk, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztuson keresztül. És ez kemény, úgy értem, ez nehéz. Tehát és mi van akkor azzal az 1 milliárd hinduval? Mi van azzal a 800 millió arabbal? Mi van a mindenki téved, csak ti nem? Ez felháborító. Tehát ez nehéz. Ez tényleg nehéz. És újra mondom, hogy egy csomó szinten nem tévednek, de a lényeg szintjén a Mohamedán téved, a buddhista téved, a Krisna tudatú téved, és én ilyenkor várom azt, így ha beszélek egy Krisna tudatúval, hogy felhorkanjon, és azt mondja, hogy honnan veszed ezt, és én pedig ilyenkor azt akarom mondani, hogy tényleg tudni akarod? Én el tudom mondani, hogy honnan veszem. Tehát én le tudom fektetni, a nulláról el tudom kezdeni, és el tudlak vezetni oda, hogy anélkül, hogy egy vak lépést tenned kellett volna, józan döntésekkel eljuthass oda, hogy ez tényleg, ez a valóság. De a legtöbb Krisna tudatú ezt nem kérdezi. Nem kérdezik. Nagyon érdekes. És akkor, tehát ha jól értem, akkor te úgy látod magad, mint egy csatornát, igen, igaz? Igen. Tehát, hogy te kapcsolatba kerülsz a természet felettivel, vagy egy kapcsolatban vagy egy felsőbb rendszerrel. De ezt te hogy éled meg? Én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát én emlékszem rá, az én utamon volt egy szakasz, amikor én parapszichológiával foglalkoztam. Ahol ezt én megtapasztaltam, hogy kapcsolatba lépünk valamivel. Igen. Például az agykontroll volt egy, amit én így próbáltam, és ott is megtapasztaltuk, hogy kapcsolatba lépünk egy felsőbb szinttel. És ez nekem nagyon tetszett, megmondom őszintén. És csak később tettem föl én is ezt a kérdést, hogy mivel és kivel kerülök kapcsolatba. Tehát, hogy ebben volt egy ilyen, ez valahogy ezekben a tanításokban így a homályba lépett. Tehát, hogy tisztán voltak válaszok idáig, és ott kezdődött egy ilyen kötszerűség, egy darabig még bele láttunk, és utána nem volt több válasz, viszont minden, ami történt, az mintha ilyen madzagok onnan a homályból jöttek volna, és én azokat fogtam meg, és ott történt valami. Ja. És ez csak kíváncsiak, hogy ez nálad így hogyan?
Kell tanulni.
Ez bennünk is így van, tehát, hogy... Oké, tehát ha jól értem, akkor neked az a két tény, hogy működik, és hogy segíteni tudtál embereknek, elég volt ahhoz, hogy gyakorlatilag ne merüljön fel további kérdés benned. A honnan, vagy kicsoda, vagy szintjén. Vagy, tehát ez nagyon érdekel, tehát engem. Most megmondom, hogy az én... gondolatmenetem itt hogy megy tovább. Én csak röviden mondom, én egy vállalkozó voltam, mielőtt spirituális ember lettem volna akkor is. Nagyon sikeres vállalkozó. Viszont az a siker, amit ott elértem, nem hozta azt, amit vártam tőle. Nem volt rossz, nem csináltam semmi rosszat, de nem hozta azt, amit vártam tőle. Működött, de tévedésnek bizonyult. Úgyhogy amikor én spirituális lettem, akkor engem az, hogy valami működik, az kíváncsivá tett, de nem elégített ki. Amikor valami működni látszott, akkor az bennem még több kérdést vetett fel. Ez csak egyszerűen... És ilyenkor, ha valami működött, akkor azt kérdeztem, miért működik? Mitől működik? Honnan tudhatom, hogy ami körítésként jön ahhoz, ami működik, igaz-e? Mert
megtapasztaltam azt, hogy attól, hogy valami működik, attól még lehet olyan körítést tenni mellé, ami 80%-ban igaz, 20%-ban nem. Tehát én ilyen kis kemény voltam, mindenkivel imádtam beszélgetni, de mindenkitől ezt kérdeztem. És a kereszténységtől is ezt kérdeztem. Úgyhogy amikor például egy ilyen, amikor valami működik, és valami jó történik azon keresztül, tehát mondjuk te ráteszed a kezed valakire, és meggyógyul. Akkor bennem még az a kérdés felmerül, hogy ez biztos, hogy a végtelen teremtő mindenható Isten csinálta? Igen.
Én nem állítottam sosem, hogy meggyógyul. Az ő állapotához képest.
Én is csak egy olyan szót használtam, ami... Igen. Tehát jót tettél, tehát valami jót tettél. Az én kérdésem az volt ezen a ponton, hogy biztos, hogy ezt a végtelen teremtő mindenható Isten csinálta. És ugye itt a válaszban ugye az jön elő, miért van más is. Ugye, mert ha ő a végtelen teremtő mindenható Isten, akkor ez nem azt jelenti, hogy nincs más rajta kívül. Hát nem feltétlenül jelenti, mert én is itt vagyok, és én is egy szabad akarattal bíró lény vagyok, aki nem egyezem a végtelen teremtő Istennel. Ő benne vagyok, és ő neki vagyok bizonyos szinten alávetve, de szabad vagyok, úgyhogy én oda megyek, és orrba vágom a Pétert. Azt akkor a végtelen teremtő mindenható Isten csinálta? Nem, ő csak megengedte. Akkor fogom magam, és én vagyok egy tömeggyilkos, én vagyok a hasfelmetsző Jack, de hobbiból etiópiai éhezőket etetek. És a rablott pénzemet arra használom, hogy Etiópiában etessek embereket. Jó dolgot csinálok, amikor etetem az embereket Etiópiában? Igen, tudom, de ez már tehát ez egy másik kérdés, de mondjuk azt, hogy egy olyan embernek, akinek meg kéne gyógyulni, és élnie kéne, megetetem, jót teszek. De közben én vagyok a hasfelmetsző Jack. És miközben megetetem, meghívlak vacsorára magamhoz, ahol azt tervezem, hogy te leszel a főfogás. Úgyhogy tehát csak egyszerűen így tovább gondoltam, és azt mondtam, hogy önmagában az, hogy valami működik, az nekem nem elég. Tehát én tudni akarom, hogy mitől működik. És ki csinálja azt, amit csinál. És csak hogy egy hosszú történetet rövidre fogjak, ugye a Biblia azt tanítja, hogy Istenen kívül számos szellemi lény valódi hatalommal létezik a természet felettiben. Tehát Isten a mindenható, és ugye a Biblia alaptanítása szerint angyalok. Hűséges és lázadó angyalok. Valódi hatalommal. És te honnan tudod, hogy épp Isten cselekszik rajtad keresztül, vagy esetleg egy hűséges angyal, vagy esetleg egy lázadó angyal? Tehát ez egy jogos kérdés? Ez egy jogos kérdés, nem?